Hát tisztelettel és barátsággal köszöntöm kedves minnyájukat, azt gondolom, hogy ismerősként, mert hiszen évek óta itt vagyok, meg nagyon már növekedőben látom ugye a rödi gyermekeket és sok már fölnőtt közülük, akiket gyerekkorában minisztránsként láttunk az oltár mellett. Hát a Szűz Máriáról kell, hogy beszéljek, és örömmel, persze örömmel szólok róla. Azt érdemes meggondolni, hogy tulajdonképpen ugye az Istennek valami egészen váratlan, számunkra, emberek számára váratlan nagy gondolata, hogy ő elhatározta arra magát, hogy a Szent Háromságban ugye az Atya egyszülött fiát elküldi, nem csak arra, hogy ember alakot öltsön, és itt egy-két évet esetleg eltöltsön, és tanítsa az embereket, hanem arra, hogy emberré legyen. Emberré legyen. Megszületett az anya mélyben, megfogant, és azután ugye emberré lett, és születéstől halálig vállalta az emberi létet. És ez nagyon, mi ezt megszoktuk, de hát azért ez óriási, nagyon megrázó dolog, mert hát az Isten megtehette volna, ha már annyira kedves hozzánk, hogy emberi szavakkal, az ő titkait kinyilatkoztatja köztünk, hát megtehette volna, hogy emberi testet ölt alkalmilag, és aztán eljárkél az emberek között, amíg jónak látja, és utána szépen leveti ezt az emberi testet magáról, és visszatér az Istenségébe. De ő nem csak azért lett emberré, hogy minket megszólítson, hanem azért is, hogy az emberi létet ilyen szentté tegye, megszentelje azzal, hogy ő is vállalja, magára veszi. Tehát, mint a mesében, ugye, hogy a manók azt mondják, hogy valaki ivott a poharunkból, valaki evett a tányéromból, és akkor kiderül, hogy a hamutütőke, vagy nem tudom kicsoda, ugye, oda keveredett. Na most a helyzet az, hogy az Isten evett a tányérunkból, meg ivott a poharunkból, de nem csak, hogy evett a tányérunkból, ivott a poharunkból, hanem a létünknek ezeket a bugyrait, vagy a mélységeit bejárta, hogy az anya mélyben 9 hónapig növekedni akart, és aztán utána gyermekként született meg, és ugye akkor, amikor gyermekként megszületett, hát ugye maga a Szűz Mária is hát nem egészen tudta, hogy mi is, mit is jelent az, hogy most az ő mélyében a messiás keres lakóhelyet, és azután azt meg fogja szülni. Talán azt nem is gondolta, hogy ez az Isten maga, hanem az, hogy ez az a messiás, akit a zsidó nép várva várt. És ez is óriási dolog, hanem lassanként tisztázódott előtte. De nem úgy, hogy akkor, amikor ez a fiú megszületett, és akkor mondjuk Mária tanítgatni akarta a beszédre, járásra, stb., akkor azt mondta volna, hogy ne aggódj anyám, hát tudok én beszélni, hiszen én vagyok az örök ige. Hanem nyilván ugyanúgy meg kellett, hogy tanulja az emberi szavakat, mint ahogy mi megtanultuk gyerekkorunkban, vagy az ember gyermeke megtanulja anyjától a beszédet, vagy járni tanult, vagy tanult tényleg, hogy hogyan kell viselkedni az emberek között, meg a világ dolgait. Felülről ismerte ezt a világot, de alulról látva, hogy milyen is ez a világ, emberi szemmel nézve. Ebbe Mária vezette be őt. És ugye pont itt kell, itt jutunk el akkor ennek a megtestesülésnek a nagy meggondolásától oda, hogy hát miért is volt az Istennek szüksége Máriára. Hát ha arról van szó, hogy most az Isten úgy lesz emberré, megszületik, mint ahogy mi megszületünk, hát akkor kell egy fogódzópont, kell egy anya, aki alkalmas erre, hogy anyja legyen az örök igének, hogy anyja legyen annak, aki az ő teremtője, de most mégis az ő méhében válik emberré. És ezt az Isten kiszemelt egy különleges embert, kiválasztott valakit. És ugye mi hiszünk abba, hogy ezt a leányt, vagy ezt a szűzet, hát ugye fölkészítette arra, hogy ő legyen a Isten anyja. De mi másképpen gondolnánk, hogy mivel készíti föl, hogy nagyon nagy műveltséget adott volna neki, vagy gazdagságot, vagy méltóságot, vagy rangot. Nem, hanem egy egyszerű, hát ugye az emberek szemében jelentéktelen leány szemelt ki erre. De a hitünk szerint úgy készítette őt elő erre a feladatra, hogy már gondoskodott arról, hogy a fogantatásától kezdve ő mentes maradjon az áteredő bűntől. Tehát Mária ezt nem vette észre, meg a körülötte lévő emberek sem vették észre, hogy ez a leány más, mint a többiek. De mi hisszük, hogy más volt kezdettől fogva, mert semmiféle nyoma nem volt benne a bűnnek. Mi sok minden mással, értékes tulajdonságokkal együtt az emberiségnek ezt a közös tehertételét is örököljük a szüleinktől, hogy úgy születünk, hogy valamiképpen az akaratunk rosszra hajló, hogy valamiképpen bennünk van valami incselkedő indítatás a rosszra, a bűnre. Mária enélkül született. Mi hiszünk benne, hogy ez így van, és talán azért is mondja az evangélium, hogy az angyal úgy köszöntötte, hogy üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Mert mi bennünk is a kegyelem az sok minden tisztaságot, meg nem tudom csodát hoz, jóra induló gondolatokat, de mi sose vagyunk kegyelemmel teljesek. Mert valahogy ott fészkel bennünk, ugye a szobába kigyűjtjük a villanyt, akkor világossággal lesz teli a szoba. De valahol az ágy alatt még sincs világosság. A sötétség valahol ott fészkel, és azután akkor, amikor ugye eljön az ideje, akkor pedig hát átveszi a birodalmát a szobában. Újra sötét lesz benne. Az emberi szívben valahol mindig ott fészkel a sötétség. És azért önmagunkkal is küzdenünk kell, hogyha meg akarjuk emberelni magunkat, hogyha igyekezünk kell azon, hogy jók legyünk, és nem megy ez magától. Máriának nem kellett igyekeznie arra, hogy jó legyen, mert úgy teremtette az Isten, mintha Ádám nem is vétkezett volna, mintha az emberiségnek nem volna meg ez az öröklött terhe. Férfinak és nőnek a nászából született, biológiailag ugyanúgy, mint a többi ember, de valahogy az Isten megóvta őt az áteredő bűnnek ettől az örökségétől. És ugye ez olyan dolog volt, hogy ezt Mária magáról se tudta. Milyen érdekes elképzelni, hogy élhetett a világba, ugye azért az biztos érezte, hogy amire más ember olyan megdöbbentő módon hajlamos, arra ő neki nincsen kedvese, hogy egy nagyot üssön a szomszédja arcába, amikor az, nem tudom én, megsértette őt, vagy valami. Nem volt kedve hozzá, hanem talán rámosolygott, vagy én nem tudom, mit csinál. De minden esetre ezek az indulatok például, amik a mi életünket így fölbújják, ezek öbelőve hiányoztak. És ember volt, és az emberek mégse vették ezt különösen észre, vagy nem ünnepelték, hanem éltek. És ez megint nagyon érdekes Máriában. Nem tudjuk mi azt, az élet története nem maradt ránk. Ugye legalábbis hitelt érdemlően nem. Ilyen legendák keringtek róla, és ilyen apokrif evangéliumok, ezeket később megírták, milyen legendákkal vette körül a hívő népnek a képzelete Máriát. De történetileg hitelesen nem tudjuk, hogy hogyan alakult a gyermekkora, vagy hogy lett a Józseffel való házassága, vagy jegyessége. Ezekről nem tudunk semmi. Csak amit az evangélium elmond róla. De ugye nehéz elképzelni is, de biztosan valahogy így volt, hogy ő azzal együtt, hogy ilyen különösen tisztának született, mondjuk, hogy nem hordta fönn az orrát, vagy nem csippentette föl a szoknyáját, hogy össze ne sározódjék, és nem érezte magát valami rossz helyen az emberek között, hanem a bűnre hajló emberekben is meglátta a jót, és tudott köztük ilyen testvéri szívvel élni, és nem ilyen rázba szedett homlokkal, vagy felháborodottal, hogy hova keveredtem én. Mert hát én nekem nincs közöm ezekhez a sok ilyen-olyan, hát nem tudom én, káromkodós, meg lopásra hajlandó, meg hazugságra, meg erőszakosságra hajlandó emberekhez. Hanem valahogy úgy tudott köztük élni, hogy nem a hibáikra figyelt, és azokon háborodott föl, mint egy rossz pedagógus, hanem kérem szépen megvett, észrevette bennük a jó. És azzal együttműködött, és a rosszal pedig nem törődött. Azon átlátott, vagy nem akadt fönn, és nem húzta föl az orrát miatta. És valahogy ilyesféle lélekkel élt az emberek között. És tulajdonképpen emiatt kellett az Istennek ez a fogódzó pont, hogy a világba találjon egy pontot, ahol oda tudja tenni az ő egyszülött fiát. És akkor azt mondja, hogy ez az asszony fogja majd őt nevelni, aki már eleve tiszta, és a tisztaságában mégse elzárkózó, vagy ilyen gőgös, vagy felháborodott, hanem szeretettel teli valaki, aki ezt az asszonyi szeretetét és alázatát és devijét tudja átadni Jézusnak. És nem csak a testében ad hajlékot neki, vagy nem csak a tejével táplálja, vagy hát a dédelgető gondoskodásával veszi körül, hanem ezzel az egészséges, vagy egészen páratlan, pozitív világlátásával is, amivel őt a tisztasága képesítette. Valami ilyesmit jelent ez, amit mi így mondunk, hogy Mária szeplőtelen fogantatása. Hogy akkor, amikor még meg se született, már az Isten kiszemelte erre a hivatásra, és megóvta őt az áteredő bűntől. És azt akarta, hogy egészen tiszta legyen. Talán még külön, mint először az első ember volt, mielőtt még bűnbe esett volna, mert ő neki, mintha nem is lett volna hajlandósága se a rossz legyen. Tehát nem kellett küzdenie azért, hogy jó legyen, hanem ez valahogy egy nagy belső magától értődéssel tudott jó lenni. És ugyanakkor mégis egyszerű. És ugye szegény valaki volt, aki nem szokott hozzá ahhoz, hogy kényelem vegye körül, nyilván munkával, meg nem tudom, mivel kereste a kenyerét, vagy állt helyet a többiek mellett, a családban, és így tovább. És ilyen egyszerűen tájékozott a világban. Tehát nem tanult mindenféle dolgokat, nem akkoriban a nők nem is nagyon tanultak, mondjuk nem tudom, még írni, olvasni se föltétlenül. De ezeket az egyszerű életet élte, és ugyanakkor, hát nyilván azokra a dolgokra pedig, amikre ugye az Isten dolgaira pedig nagyon érzékenyen figyelt, és mert ez az ő szívéhez közel áll, amit a zsinagógában, vagy a templomban, vagy a ünnepeken, az imádságban az Istenről hallott, az ugye nagyon mélyen, hát a szívében visszhangra lelt, és akkor az Istennel egy ilyen meghitt személyes kapcsolata volt, anélkül, hogy az Isten különös módon, úgy nem tudom én, odafordult volna hozzá, és tanította volna. Hát amit az Isten, ugye közvetlenül az Isten azzal készítette elő az ő fiának a megtestesülését, hogy Máriát kiválasztotta. De távolabb ugye kiválasztotta a zsidó népet is, és azt is valamiképpen azt ugye prófétái által tanította, nem egy nemzedéken, hanem ezer éven át, és felhalmozott bennük egy csomó ismeretet, ami az Istenről szólt, az helyes életről, stb. Annál megrendítőbb, ugye, ennek a népnek a környezetében zajlott le Jézus élete. Mária méhében 9 hónapig volt, de a zsidók körében születésétől haláláig ott volt, és csak ritkán állt szóba pogányokkal. Tehát ehhez a néphez szólt elsősorban a küldetése. Annál megrendítőbb, hogy ennek a népnek a fiai, lányai közül ugye sokan, de inkább az egyszerűbbek hajlottak arra, hogy a szavában fölismerjék az Isten követét, de sokan meg ellene fordultak, másmilyennek képzelték el a messiást, és ugye ez a nép feszítette keresztre végső soron. Tehát a feltámadásának is ennek a fiai, lányai voltak elsősorban tanúi. Szóval nagyon megrázó ez. Ezen a népen belül volt Mária. És Mária ugye mindazt a kincset, amit ez a nép őrzött, az Istenről való tudást, azt a szívébe fogadta, nem mint egy írástudó, akit nagy mesterek neveltek, hanem mint egy Isten igazságaira érzéken lélek, aki meg tudta becsülni ezeket a dolgokat, amiket az Istenről hallott. És tényleg a szívében forgatta, és ez nem azt jelentette, hogy nem tudta a csirkéket nevelni akkor, amikor arról volt szó, vagy nem tudott megszőni, vagy elkészíteni egy ruhát, vagy egy ételt. Megállta a helyét a hétköznapi életben. De mégis, ugye, az imádság, meg ez az Istennel való meghitt kapcsolat, ez átszőtte egészen az életét. Üdvözlő, kegyelemmel teljes. És akkor, amikor ugye aztán eljött az ideje, hogy Jézus csak ugyan megszülessék, akkor ugye, hát ennek az angyalnak a szavát, akkor olyan, hát nem volt ez, nem gondolt ő arra, hogy hát valami különös szerepre szánta őt az Isten. De mégis, akkor, amikor az angyaltól ezt meghallotta, hát akkor nem omlott össze ennek a hivatásnak a terhe alatt, vagy valami, hanem azt mondta, hogy hát ime az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Hát ha az Isten csak ugyan erre választott ki, és ezt akarja, hát akkor biztos elintézi, hogy méltó és alkalmas is legyek erre a feladatra, és akkor én nem fogok ezzel elzárkózni, vagy azt mondani, hogy én félek ettől, vagy visszajökölök, és válaszolom ki mást helyettem, mert meghátrálok egy ekkora feladat elől. Hanem azt mondta, hogy hát az Istennek így tetszett, akkor ime itt vagyok, és teszem, amire meghív. És ugye, hát nem tudjuk egész pontosan, mondtam már az előbb, hogy mit is sejthetett abból. Azt sejthette, hogy akit most ő megszül, anélkül, hogy férfival kapcsolatot kellene keresnie, ugye ennek is, hát tulajdonképpen ő volt a tudója igazán, mások nem nagyon tudták ezt, azt hitték, hogy Jézus Józsefnak és Máriának a nászából született. Hát ugye nem azt is, hogy ez most a messiás lesz, akit a zsidók várnak. Ez, hogy maga az Isten fia, hogy ez maga az Isten, aki öröktől fogva van, aki egyről egyszer majd elmondja a Biblia, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige testél ön és közöttük lakozik. Ez Mária így sosem mondta el az életében. És azt is, hogy a fia kicsoda, tulajdonképpen akkor sejtette meg, vagy látta meg, amikor már a halálát is átélte meg, a feltámadásának is tanulja lett. Tehát ő maga is, azzal, hogy voltak éppen ő neki milyen emberi ésszel kisebb gondolható szerepet szánt az Isten, és milyen feladatra hívta meg, ezt Mária akkor látta, amikor Jézus életműve is beteljesedett. Megszülte, mélyébe fogadta, megszülte, és figyelt rá, hogy mire is kell neki gondolni a vele kapcsolatban. Ugye valószínűleg eszébe se jutott, hogy például talán nem kell megtanítani beszélni, mert majd csak tud ő magától, ha az Istentől jött. Nem, hát megtanította beszélni. És megtanította arra, hogy egyék, és megtanította arra, hogy járjon, a két lábára álljon, és így tovább. És énekelgetett neki, és ugye hát aggódva nézte, hogy mi is történik vele, meg körülötte, és hát gondját viselte, mint egy asszony, mint egy anya gondját viseli a gyermekének. Úgyhogy tudja, hogy ez az Istentől jött, különös, minden gyermek az Isten ajándéka, és minden anya azt átérzi, hogy valami egészen új személyiség született, vagy születik, vagy van kibontakozó félben az ő mélyében. De ez a Mária ezt meg sokszorosan átérezhette. És valami ilyen alázattal, és ugyanakkor ilyen életre valósággal fogadta ezt a feladatot. Hogy nem kellett megint angyalokra várni, hogy azok tanítsák, hogy ezt csináld vele, meg azt csináld vele, hanem tudta ezt magától, meg a szíve diktálta, meg az asszonyi ösztöne, meg a szeretete, és vezette őt abban, hogy Jézusnak az édesanyja legyen. És ugye tényleg Jézusnak is, hát az Isten azért akarta, hogy ezt Jézus végigcsinálja, azért is, hogy a mi életünknek ezeket a rejtőző vonatkozásait is bejárja és ezzel megszentelje. Mert egy anya életében minden, aki a közönséges gyermekét szüli meg, nem különlegeset, hanem de mégis különleges, mert minden ember más, és minden ember egyetlen a maga nemében, és akkor valamiképpen hogy ezeket érezheti, hogy igen, ezt az Isten is végigjárta, és ezeket a feladatokat Mária is vállalta, viselte, és akkor most én, amikor a saját magzatomat hordozok, akkor például különösen is fohászkodhatom hozzá, hogy segítsen abban, hogy jó anyja legyek. És ahogy a gyerek készül arra, hogy megszülessék, hát én is készülök arra, 9 hónap alatt, hogy majd tényleg egyszer a karomba ültessen meg, megtanítson beszélni, vagy élni, vagy embernek lenni. Na most ugye Máriának, tehát a Jézusnak is ugye a gyerekkoráról, meg a sok hosszú évekről, amiket Mária házában töltött, nagyon keveset tudunk. Hát van az evangélium, ugye a születés története, van a később ugye az a egyetlen adat a Lukács evangéliumból, hogy elmentek 12 éves korában, Jézus 12 éves korában Jeruzsálembe, és ott felejtették valahogy, és akkor ott találták a templomban, a bölcsek között, csodálkozva, és mondta nekik, hogy hát nem tudjátok, hogy atyám házában, vagy atyám dolgaiban kell lennem, így kerestetek volna. De ezen kívül nyilván Jézus gyerekkorában nem volt semmi olyan, ami akár a szüleinek a számára, akár a körülötte lévő emberek számára olyan meghökkentően meglepő lett volna, hogy csodákat tett volna, vagy pedig különösen, hát nem tudom, a korához képest szokatlan tudással rendelkezett volna, vagy ilyesmire, erről semmi szó nincs az evangéliumokban. És ha ez így lett volna, akkor biztos írtak volna róla. Meg akkor arról is írtak volna, hogy a názáretiek később, mikor aztán felnőtt korában föllépett, és ezt mondta, meg azt mondta, összesúgtak, hogy már gyereknek is milyen csodálatos volt. Hogy nem kellett, nem tudom, tanítani erre, vagy arra, vagy hogy kitalálta ezt és azt is. Hát akkor gondoltuk volna, hogy most nem. A názáretiek úgy látták, hogy Jézus úgy nő föl, mint akármelyik másik gyerek a názáreti házakban, és úgy játszott köztük, vagy úgy tetvet köztük, vagy végezte a munkát, amit rábíztak a szülei, vagy valami, mint a többiek. Ebben volt Mária mellettem, és maga is ugye figyelte, hogy mi is a teendője, hogy is mutatkozik majd meg, mert ő tudta, hogy ez a gyermek nem akárki, de azt nem tudta, hogy mi a Isten szándéka gyakorlatilag vele, hogy mikor fog először egy olyan lépést tenni, ami megmutatja, hogy ő egy különleges személy és különleges hivatással jött a Földre. És ugye nem tudjuk azt sem, hogy mikor tűnt el az életükből József. Mert akkor, amikor Jézus már nyilvánosan föllépett, mondjuk 30 éves kora táján, akkor már József nincsen ott a környezetében. Tehát ezért gondoljuk, hogy alig hanem meghalt. És azért szoktunk például Józsefre gondolni, mint a jó halálnak a védőszentjére, mert milyen hát jó lehetett neki, hogy Mária meg Jézus ott állt mellette, amikor ő haldoklott, hogy megöregedett. És azután hát kérjük, hogy segítsen, hogy mellettünk is, hogy mi is ilyen békességben tudjuk meghalni egyszer. De akkor, amikor Jézus elkezdte a működését, Mária élt, viszont József már nem. És akkor Máriával ilyen alkalomszerűen találkozunk. Jézus tulajdonképpen egyszer hát elhagyta azt a házat, amelyikben fölnevelkedett, és amelyben szokatlanul hosszú ideig élt, mert ugye 30 éves korában ment el onnan úgy, hogy többé már nem tért oda vissza, csak legfeljebb vendégként, de nem tekintette azt többé, hát nem tudom én, hajlékának. Hanem azt mondta, ugye, hogy a rókának odva van, a madárnak fészke, az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét, mert ő mondjuk az árokparton hált alkalomattán, vagy pedig máskor azokban a házakban, amelyekbe befogadták, de sehol se töltött túlságosan hosszú időt, hanem már ment tovább a szomszéd városba, hogy hirdesse az evangéliumot. Nem tudjuk, hogy Mária, hát ugye mit mondott Máriának, mikor elindult tőle. Mert az evangélium nem arra való, hogy ezekre a Jézus életének, ezekre a magán életének a intim titkaiba beavasson, hanem csak el tudjuk képzelni, hogy hát megmondhatta. Eljön az idő, ez is az emberi életnek egy nagyon, szóval mondjuk fontos és ilyen intim pontja vagy pillanata, eljön az idő, amikor a gyermek elhagyja a szülei házát. A Biblia azt mondja, hogy ezért, mikor a feleséget talál, mondjuk a legény, hogy ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten egyé lesznek. Hát például, amikor megnősül, vagy férjhez megy valaki, akkor elhagyja. Lehet, hogy ugyanabban a házban laknak, vagy ugyanazon a területen építenek maguknak egy másik házat, stb. De mégis valamiképpen elhagyja a szülői házat. Jézus is elhagyta a szüleinek a házát, nem 15 éves korában feleséget vett volna, hanem 30 éves korában. Addig, hát talán mondhatjuk azt, hogy az özvegyen maradt édesanyja mellett végezte a apja a munkáját, vagy Józsefnek a munkáját, az ácsunkát, ha ácsol, csak ugye. Nem tudjuk egész pontosan, hogy is kell fordítani azokat a szavakat, amiket a Biblia mond, de lehet, hogy tényleg ács volt ez a József. És akkor, ugye, akkor Jézus is, hát nyilván ezt a munkát végezte. És azért érdemes arra gondolni, hogy ezzel a munkával azért valami módon Jézus hitelesítette az ő későbbi szereplését, vagy szavát. Mert azt nem mondták róla, hogy csodákat tett már gyerekkorában, de azt sem mondták róla, hogy ez gyerekkorában is szélhámos volt, tehát most se hiszünk neki. És sokszor szoktam, ugye mondjuk diákoknak, pláne itt a gödi diákoknak, ugye sokszor elmondtam, hogy biztos Jézus, hogy tényleg ácsolt, mint hogy ők is egyrészt ácsmesterségre készülnek. Hát sok názáreti háznak a háztetejét mondjuk megjavította, vagy megcsinálta, és akkor, amikor oda elment és tanított, akkor nem mondták azt a názáretiek, hogy a háztetőt se jól csinálta meg, mert mindig beázik, és akkor nem is hallgatjuk meg, hogy mit beszél, mert nyilván unta a munkát, és azért most valami olcsó keresetet keres magának, és megint csak, ha a munkája nem volt jó, hát akkor a szava se megbízható. Ezt mondták volna róla. De inkább azt mondták, hogy az ördöggel cimborál azok, akik rossz hírét akarták költeni, mert ilyenféle adatuk nem volt, hogy a munkája megbízhatatlan volt. Tehát valamiképpen Jézus így ilyen érdekes módon például ugye a munkánkat is megáldotta, vagy megszentelte. Hogy nem biztos, hogy a munkában kell kimerülnie az ember életének, de a munkánkat tisztességgel kell végezni, azért is, hogy a másik ember ebben ne csalódjék, és vegye észre, hogy lelkiismeretes, komoly emberek vagyunk. És akkor a szavunknak is hitele lesz, hogyha a munkánknak hitele van. És Jézus is, mielőtt még megszólalt volna, hát egy évtizedekig végzett, mondjuk munkával, hitelesítette az ő működését. És ebben is mellette volt Mária. Biztos egy kicsit, hát várta, hogy mikor jön az ideje annak, hogy a fia most már ne, hát csak a szekercét forgassa, vagy a apja mesterségét folytassa tovább, tisztességgel, meg becsülettel, hanem tényleg, amiért őt az Isten ide küldte, ahhoz hozzákezdjen. És akkor volt az ugye, hogy Jézus hát a keresztelőhöz elment, és a keresztelő rámutatott, hogy ez a Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, és hogy én csak vízzel kereszteltem, de ő majd tűzzel és szentlélekkel keresztelt. Valami ilyesféle módon a közvélemény előtt, vagy az ott összegyűlt ember tömeg előtt, a keresztelő így megmutatta Jézust. És akkor Jézus is ugye hozzáfogott ahhoz, hogy tényleg tanítani kezdjen. És akkor nem azt mondta, hogy Názáretben ott lakik az anyja házában, és onnan elindul, vagy oda összegyűjti az embereket, hanem elment, és egy új életformát kezdett, ami erre a vándor tanító életre adta a fejét. És ugye Mária ezt, hát nem tudjuk, hogy milyen szíve, biztos, hogy aggódó szívvel, de ugyanakkor mégis, hát ugye várakozással fogadta, hiszen ő tudta, hogy nem magának, nem azért ő kapja Jézust, hogy öreg napjaiban majd Jézus támasza legyen, vagy hogy az életét szépé tegye az, hogy egy ilyen derék fia van. Hanem a fiát nekünk szülte, az Isten szolgálatára szülte. És amikor azt látta, hogy eljött az ideje, hogy ez a szolgálat elkezdődik, hát akkor nem mondta azt, hogy maradj még itt pár évig, várd meg, míg én is meghalok, aztán utána menj el. Nem mondott ilyet, elengedte. Ez is ugye nagyon érdekes dolog. Én azt hiszem, hogy minden, nem is, talán az édesapák számára kevésbé jelent ez nagy ilyen belső hát, próbát, de az édesanyák mindig egy kicsit ugye valahogy aggódva engedik el a fiúkat, vagy a lányukat is. Most már megnőtt, és igenis el kell mennie. Én egyszer találkoztam ugye, tanárként, sokszor beszélgettem szülőkkel, és mikor ilyen érettségző osztályból jöttek szülői fogadásra, akkor mindig megkérdeztem, hogy hát mi lesz a fiúkból, mire készül, és akkor beszélgettünk egy kicsit erről, pályaválasztásról, stb. Egyszer kérdeztem egy ilyen házaspárt, és mondták, hogy hát még nem tudja a fiúk, hogy mi lesz. Mondom, hát hogy most nem sokára be kell adni valami egyetemre. Hát még minden. Kérdezzük mi is, mi akar lenni. Akkor mosolyog, és azt mondja, hogy gyerek nálatok. És ezt olyan boldogan mondták, nagyon büszkék voltak, hogy ennyire szeret. Hát aztán mondtam neki, hogy akkor rosszul nevelték ezt a fiút. Mert a fiúkat igenis rá kell nevelni arra, hogy egy időn túl ne akarjon a gyerek maradni, azt, hogy bármilyen jól érezték magukat, érezzék most már azt, hogy viszket a talpuk alatt a föld, vagy valami, és el kell indulniuk. És igenis ki el kell küldeni, el kell zavarni őket, hogyha nem akarnak maguktól menni, mert az a életnek a rendje, hogy elinduljanak, és mert 38 éves korukig ottan, nem tudom én, hát gyermekként éljenek, közben 3-4 egyetemet elvégeznek már, meg nem tudom is, de mégsem tudnak önálló életet élni. Arra kell nevelni a gyerekeinket, Mária is arra nevelte Jézust, hogy egyszer eljön az ideje annak, nagyon szereted itt bennünket, és ennek az emlékét viszed magaddal, de egyszer el kell majd indulnod, és egyszer eljött az ideje, és elindult. És ugye milyen érdekes, hogy az evangéliumban nem látjuk azt, hogy Mária ott sertepertélne Jézus körül. Tehát néha megjelenik, de nagyon ritkán. Érdekes, hogy az első csodáját, de ezt is csak János evangélista jegyezte meg, ugye, vagy jegyezte föl, hogy az első csodáját Kánában tette abban a menyegzőt, ahol Máriát hívták meg tulajdonképpen vendégségbe, és amikor ő is arra járt, őt is, meg a tanítványait, az első tanítványaival meghívták, és akkor történt az, hogy elfogyott a bor, és hogy Mária figyelmeztette erre Jézust, és Jézus mintegy Mária szavára tette az első csodáját. Ez is azért érdekes, hogy Mária nem tudta, hogy Jézus csodát fog tenni, lehet, hogy azt mondta csak, hogy hát elfogyott a bor, és neked vannak itt ilyen fiatal barátaid, nézzetek utána, hogy valahonnan szerezzetek, és akkor tudok segíteni itten a háznépén. Jézus pedig hát akkor azt mondta, hogy hozzatok vizet, és aztán átváltoztatta. És maga Mária is. Hú, hát akkor ilyen még nem volt. És hogy a fiam részben ilyesmit tud csinálni, és részben pedig most már úgy látszik, eljött az ideje annak, hogy előrukkoljon ezekkel a dolgokkal, amik egy gyerek kezébe nem illettek volna, de egy felnőtt férfinak a életébe pedig úgy látszik, pont az a küldetéshez, az egyedülálló küldetéshez, amit ez a fiú kapott. Hát ez meg hozzátartozik. És akkor Mária visszavonult, és nem is tart, nem is látjuk azt, hogy ott lenne Jézus nyomába, vagy hogy nagyon újra meg újra az apostolokat is meghívná, hogy megismerje őket, hogy majd akkor én tanácsot adok neki, hogy melyiket válassza, azt a Júdást, azt talán egy kicsit kezelje, mondjuk hát nem tudom, hogy bizalmat hallom, mert az egy kicsit csirkefogónak látszik, és én ezt jobban értek. Nem avatkozott bele a dolgába, hanem hagyta Jézust a maga útján. És nem tudjuk, hogy mit érzett. Hát biztos, hogy hát az Istentől kaptam, és az Isten nem neki adta, hanem általa nekünk. És akkor ő adja a fiát. Ahogy egy szülő, hát nem csak abban a reményben engedi el a fiát vagy a lányát, hogy megállja helyét majd az életben, és nem fog, hanem abban, hogy körülötte boldogabbak lesznek az emberek. Vagy hogy ezt tényleg úgy tudta fölnevelni, hogy a világban áldani fogják ott, ahol jár. Hát ő is ezzel engedte el a fiát. Ugye vannak olyan, hát nem tudom én, adatok a Bibliában, hogy Jézus tanít, és akkor egyszer csak ugye szólnak neki, hogy anyád és a rokonai itt vannak, és várnak téged. És akkor Jézus azt mondja, hogy kik az én anyám, ezek, akik hallgatják az Isten szavát, ezek az én anyám és a rokonai. Tehát például egy ilyen helyzetben Jézus nem hagyott a csapott papot, hogy itt van az anyám, és akkor megyek ki. Lehet, hogy akkor, amikor már a rokonok észlelték, hogy Jézus körül ilyen ellentétes indulatok merülnek föl, akkor egy kicsit a család presztízsét is féltették ettől, hogy most mi ennek a unokatestvérei vagyunk, mert milyen szólunk az anyjának, hogy jöjjön és egy kicsit intse csöndre a fiát, hogy ne mondjon olyan meghökkentő dolgokat, jöjjön vissza inkább, és nézzen szét a háza körül, amit ácsolt, csinálja, térjen vissza a gyerekkorához. És lehet, hogy Mária is elment, és ott hát ugye megpróbálok, beszélek a fejével. Valószínű, hogy ő tudta, hogy Jézus úgyse fog engedni, és azért is jött, hogy ne engedjen. De mégis hát a rokonok kedvéért elmegy, és majd beszél vele. És akkor Jézus hát ilyen nagyon radikálisan azt mondta, hogy nem az a dolgom, hogy a rokonaimmal itten vitázzak, vagy pedig ugye őket fogadja, vagy az ő szavukra, mint fiatalabb hallgassak, stb. Hanem én nekem itt van az a család, amit az Isten szava előtt megnyíló emberek alkotnak, és az az én családom már. Akkor Mária elment, és nem mondta azt, hogy te fiam, hát mégis én neveltelek, meg szoktattalak, meg hogy beszélsz az anyáddal, hanem kérem szépen, hát akkor elment. Hát ezek nagyon megrázó dolgok, hogy igenis, hát ez is értett ez a Mária, hogy mikor van annak az ideje, hogy nem őneki kell már tanácsot adni a fiának, hanem ez a Jézus, ez az Isten, ez az Atya, tényleg az Atya dolgaiban kell lennie, és elég bölcsességet hozott magával, meg az Isten maga kormányozza most már, és nem az én dolgom, hogy belebeszéljek abba, amit ő csinál. Hanem valamiképpen visszahúzódott, és a családtagoknak is megmagyarázta, hogy nincs igazatok, és figyeljük ezt, hogy mi lesz, és bízzük rá az Istenre, és bízzük ő rá, mert ő ezt már jobban tudja. És aztán ugye ott találjuk Máriát, a kereszt alatt. Eléggé váratlanul jelenik ott meg Mária. Ugye mert az utolsó vacsorán például nem volt ott. Nem volt ott. A tanítványoknak mosta meg a lábát Jézus, és a tanítványokkal beszélt arról, hogy el fogják árulni, meg hogy utoljára találkozni. Utolsó húsvétot ünnepük meg. És aztán utána mégis ugye a kereszt alatt egyszer csak előkerül Mária. És azért nagyon fontos, hogy Mária tényleg ott volt, és a negyedik evangélista mondja el, ugye, hogy tényleg ott még Jézus a keresztről meg is szólította, ott volt a szeretett tanítvány vele, és akkor mondta, hogy íme a te anyád, és íme a te fiad. És akkor Mária, ugye vannak ezek a Mária síralmak, nagyon szépek magyar költészetben is, ugye a Mária síralom, hogy Mária ott van, jaj, veszik el a kereszt alatt. A Biblia nem mondja, hogy jaj, veszék el. Azt mondja, hogy Jézus fölkiáltott, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De hogy Mária ottan hangosan, hát nem tudom, jaj, veszékelt volna, vagy hogy Istennel perlekedett volna, ez nincsen ott. Neki könnyebb volt bizonyos mértékig, de azért mégis nehezebb is, mert egy anyának lehet, hogy nehezebb a fiát kimód látni, és azt látni, hogy nem tud segíteni rajta, meg a baráta is tudnak segíteni rajta. És azt azért mégse gondolta, hogy az, hogy ez a fiú a világ megváltója lesz, az ezzel jár, hogy most az a tőzs koronát mondnak a fejébe, mert keresztre szegezik. És ezt mégis el tudta fogadni. És ugye azok, akik a Bibliát ilyen értő szemmel olvassák, azok azt mondják, hogy hát igen, itt az a fontos, hogy állt a kereszt valami. Nem roskadt össze, vagy nem esett össze, vagy nem kellett ott ő rajta segíteni. Hogy a fián nem tud, hogy rajta legalább igen, és akkor körülvesszük, és nem tudom én, hát vigasztaljuk, hogy hazavisszük, hogy ne kell végignézni ezt, hanem állt és végignézte. És valamiképpen ebben mégiscsak az volt benne, hogy persze, hogy a szívem szakad, de mégis hiszek most is abban, hogy az Istennek a fiammal való terve az nem törött ketté. Nem azt jelenti most ez, hogy őt megfeszítették, hogy hát akkor hiába szűntem meg, mert az Istennek nem sikerült az a vállalkozásra, ami a fiát elindította. Nem tudta, hogy hogyan, meg nem tudta, hogy miképpen, de mégis ezt a Máriát valamiképpen egyfajta senki más, de ő igen, egyfajta remény, vagy egyfajta hit tartja ott a kereszt alatt, hogy végignézze a fiának a szenvedését is. És ugye akkor mondja Jézus, hogy ima a te anyád, és akkor mondja, hogy ima a te fiad, és valahogy arra gondolunk, és a régi egyház is erre gondol, hogy nem csak a szeretett tanítványt ajánlotta Mária oltalmába Jézus, hanem egy kicsit minket is. Mert ez az asszony, aki az egyszülött fiát, akit nagyon szeretett, odaadta értünk, hát az tulajdonképpen minden is szeretett. Nem csak azt mondta, hogy az Isten hát ilyen dologra szánta, és az Isten előtt meg kell hajolni, hanem az, hogy ő szeplőtelen fogantatott, az, hogy ő az átteredő bűn nélkül való volt, az azt is jelentett, hogy nem volt önző, hanem nagy lelkű volt. És hogyha a nagy lelkűség azt jelenti, hogy hagyom, hogy odaadom a fiamat, hogy szenvedjen azokért, akiket ennek az árán vált meg, hát akkor valamiképpen igenis ezt is megtette. Tehát ugye szóval nem akarta Jézus mondjuk arra rábeszélni, hogy hagyd ezeket, és gyere, és elmegyünk ketten, és mi tiszták vagyunk, és ezek nem tudnak megtisztulni a bűneiktől, és ellenet fordulnak, és rád törnek, hanem azt mondja, csinálni végig. Nem mondta, de jó várt ez, avval, hogy ott volt, azzal, hogy megállt a kereszt alatt. És Jézusnak a dolgát nem nehezítette, hanem valamilyen módon megkönnyítette azzal, hogy ott állt. Hát ezekben hiszünk, hogy ilyesféleképpen látjuk mondjuk Máriának a szerepét. Ezért mondják, hogy ugye kicsit ezt kerülte aztán az egyház, de a zsigant előtt ugye sokat emlegetett, társ megváltó. Hogy nem úgy társ megváltó, hogy ő is megváltó nekünk, de mégis, hogy egy anya értünk adta a fiát. És nem akarta rábeszélni arra, hogy ne vállald ezt a szerepet. Hanem azt mondta, hogy hát arra szültem, amit az Isten rendel, azt töltse be a világ üdvösségére, ezekért az emberekért, akik közül egy marokra valót ismerek, a többi is ott van körülött, és lesz, és születni fognak. Ezekért mind most váltságul adja magát a fia. És akkor nem jaj veszékelek, hanem ezt vállalom. És erre is igent mondok, hogy ima a Úrnak szolgálójánya, és legyen nekem a te ígéd szerint. De valami ilyesféleképpen látjuk Máriát. És ugye megint nagyon érdekes, hogy utána Jézus föltámad, és nem hallunk arról, ugye van, én is asztalnál sokszor szoktunk ilyen emlékeket idézni, és a egyik rendtársunk sokszor elmondja ezt húsvét táján, hogy valahol ilyen vidéki papnak a prédikációját hallotta, a húsvéti prédikációját, és hát az a pap elmondta, hogy hát biztos, amikor Jézus föltámadt, az evangélium nem írja meg, de hát akkor elment Máriához is, és Mária már tudta, hogy az ő fia föl fog támadni, és készítette a kedves ételeit, és megterítette az asztalt, és kérem szépen, akkor jött Jézus, és akkor köszöntötte, hát feltámadtam, és itt vagyok. Az evangélium ilyesféléről nem szól. De azért az evangélium azt említi, hogy például a pünköstkor Mária is ott volt azokkal a keresztényekkel, akik egybe gyűltek ott, és azokkal, akikre leszállt a Szentlélek. És valamiképpen igenis Mária nem lett ennek az egyháznak nem tudom én, hát ilyen vezetője. A vezetői azok az apostolok lettek, akiket Jézus maga köré gyűjtött. De azért ő egy köztiszteletben álló személyiség volt, és nem csak János tekintette úgy, hogy ő rábízta Jézus a kereszten, hogy innan te anyád, hanem a többiek is úgy tekintették őt, mint annak a Krisztusnak az anyját, akinek a nagyságát ők most látják igazán. Amikor a halálát is végig kellett voltak éppen nézni, és amikor a feltámadott hát dicsőségében is újra látják. És ez pedig ez az asszony, ennek a Jézusnak az anyja. És ez szerint gondolunk rá. És nem mondjuk azt, hogy most, ha már Jézus elment, és ugye azt mondja, velünk maradt, de mégsem úgy maradt velünk, hogy hát odafordulhatnánk hozzá a kérdéseinkkel, akkor majd a Máriához fordulunk. Nem lett a Mária egy ilyen előjáró, nem tudom, egy személyiség, vagy nem tudom, minden lébe kanál irányítója ennek a kibontakozó egyháznak. Hanem ennek az igét Jézus akarata szerint rábízta az apostolokra, de ott ő úgy, ahogy kellett, ahogy eddig a fia mellett jelen volt. És azután ugye imádkozott értük, és biztos, hogy ha valakinek kellett, hát akkor segített rajta, de nem látjuk ennek nyomát, hogy különösen a tanácskérését, miért azért elmentek volna hozzá, mert akkor biztos annak is volna egy írásos lecsapódás, hogy Mária pedig ezeket mondta el azoknak, akik tudakodtak tőle, milyen is volt a gyerekkora a fiának, vagy valami. Az evangélisták nem mutatkozták ezzel, hogy különösebb információkat kértek volna róla, Jézus életének azokról a szakaszairól, vagy eseményeiről, amelyeket nem a nyilvánosság előtt élt le, hanem tisztelték a csöndjével, meg ezzel az áldott személyiségével. És ugye megint egy olyan dolog, amiről nem a Biblia szól, hanem inkább a hagyomány. De amit azért őrzünk, hogy valamiképpen ugye Máriának a halála, hogy is volt. Mert ugye a hitünk szerint a halálnak az a fajtája, amivel mi meghalunk, az egy kicsit az áteredő bűnnek a büntetése. Talán az áteredő bűn nélkül is vége volna a földi életünknek. De akkor talán ez a vég, ez nem olyan váratlan, vagy nem olyan fájdalmas, vagy nem olyan küzdelmes, mint amilyen adott esetben a mi életünkben. És azért gondolt arra már a régi egyház is, hogy így emlékezett Máriára, hogy ő neki a földi életének a befejezése volt, könnyű volt. És ezt szoktuk úgy mondani, hogy mennybe vitte a fia. Tehát nem az ő teste se látott rothadást, de megint ez is, hogy a testünk rothadást lát, az talán az áteredő bűnnek a következménye is. És hogy ő is, hát akkor, amikor az életének a végére ért, akkor mondjuk egy ilyen, az Istennek egy könnyű mozdulatával került oda a fia közelébe, az atyai házba, amiről Jézus beszélt, mindjártnak megígért, hogy elmegyek, helyet készítsek nektek, atyám házában sok hely van, titeket is oda viszlek. Hát Máriát egy ilyen könnyed mozdulattal vitte oda, ahol ő már ugye a testestét megdicsőítve az atya jobbján elfoglalta a helyét. Ebben hiszünk. És azért ugye nekünk ez is vigasztalás, És ezekre érdemes gondolnunk. És most mi a viszonyunk Máriával? Ugye örököltük az imádságot, ami nem is egészen imádság, hanem Máriának a dicsőítése. Az egyik felét az angyal mondta, hogy üdvözlés kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. A másikat Erzsébet, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. És utána ugye ez a két köszöntés, az angyal, meg Erzsébet köszöntése, és utána pedig ugye ott van a könyörgő rész, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istenek szentelme, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Nem imádkozunk hozzá, hanem arra kérjük, hogy ő is imádkozzék értünk. És ez nagyon szép, tehát nem imádjuk Szűz Máriát, imádni az Istent imádjuk, és imádkozni az Istenhez imádkozunk. A szentektől csak azt kérjük, érdemeikre gondolunk, és azt kérjük tőlük, hogy imádkozzanak értünk. Máriától is ezt kérjük. Ahogy az édesanyám, protestánsok szoktak ugye egy kicsit visszahőkölni, tehát miért kell, hogy közbenjárók legyen az Istennél, Jézus Krisztus a közbenjáró az atyánál. De azért mégis ők is, hogyha egyetemista, nem tudom én, lányuk elmegy vizsgázni, akkor mielőtt vizsgázna, megkérje az édesanyját, hogy imádkozzék érte. Hát az édesanyját megkérje, akkor megkérje a Szűz Máriát is, mert az is az édesanyját. Tehát ha egymást megkérjük, Szent Pál is a leveleiben írja, hogy imádkozzatok értem, hogy bátran hirdessem, hűséges maradjak a szolgálatomban, bátran hirdessem az evangéliumot. Hát a Szent Pál a levél címzetjét megkérte, hogy érte imádkozzanak, akkor mi miért ne kérhetnénk meg Máriát, hogy imádkozzék értünk. Ugye, arra is gondolhatunk, hogy az Isten előttünk is valami módon meg akarja dicsőíteni az ő fiának az édesanyját. És mivel dicsőíti meg? Hát avval, hogy azt veszük észre, hogy ha őt kérjük, hogy imádkozzék értünk, akkor teljesül az, amiért magunk is imádkozunk. És akkor tényleg azt lehet észrevenni, hogy Mária szavára az Isten jobban hallgat, mint a mi szavunkra. És mi pedig akkor Máriát is kérhetjük, hogy imádkozzék értünk. És bízhatunk benne, hogy nem csak a mi tökéletlen imádságunkat ostroboljuk az Isten, hanem van egy ilyen emberi személy, aki hozzánk valamiképpen közelebb áll, mert a mi életünknek a terveit hordozta, azok között nőtt föl, azok között él, és bizonyult ilyen tökéletesnek. Hát akkor kérjük, hogy imádkozzék értünk. És az is szép, hogy azt mondjuk, hogy most is halálunk óra. És ha a halálra készülünk, akkor gondolhatunk arra, hogy Máriának könnyű dolga volt ebben a halálban, és akkor hát talán érzékeny az iránt, hogy nekünk meg nehezebb. És akkor különösen imádkozik értünk. És pláne, hogyha ezt elő is készítettük azzal, hogy naponta hányszor elmondjuk az üdvözlégy Máriát, nem is nagyon gondolkodunk rajta, hogy ezt kérjük tőle most is halálunk. És akkor a halálunk órája az egy nagyon bebiztosított óra, hogyha máskor nem, hát akkor legalább tényleg a Szűz Mária imádkozik értünk, mint hogyha ott volna az ágyunk mellett. Valahogy ilyenfajta bizalmas, családias kapcsolat alakult ki Mária és mi közöttünk, Jézus szerető emberek között. Ugye a kicsit mondjuk, bocsánat, ugye a szóért, tehát az előfordul, kerüljük lehetőleg ez, de esetleg még jobb házban is előfordul, hogyha valakire nagyon megharagszunk, akkor az anyját is szidjuk. Hát ugye, ha meg Jézus nagyon szeretjük, akkor az édesanyját is szeretjük, meg dicsőítjük. És tényleg ugye az evangéliumban is van erre példa, hogy valaki azt mondta, hogy ugye milyen nagyszerűen beszél ez a Jézus, és milyen nagyszerű asszony lehetett az anyja. És gyönyörű ez, hogy igenis Jézust szeretjük, és Jézus azért, vagy Jézus mögött ott látjuk ezt a nagyon egyszerű és nagyon tiszta lelkű asszonyt, és mikor örülünk annak, hogy Jézus ilyen gyönyörű szavakkal szólított meg minket, meg ilyen tökéletesen tudta az Isten szolgálatát köztünk betölteni, akkor azt is mondjuk, hogy hát Hát ott nagy szegű lehetett az édesanyja is, aki ilyennek nevelte, hogy így gondoskod róla, és azért őt is dicsőítjük, hogy őt is köszöntjük, és az ő gondoskodására is rábízunk magunkat azok között, az emberi gondok között, amiket ők is átélt, és amik között ő is helyt állt, és az Isten szolgálójájaként betöltötte a hivatását. Hát valahogy ugye így alakul ez a Máriás, hát hogy úgy mondjam, áhítatunk. És ezt lehet ugye, hogy megjelent itt vagy ott, ugye ezt is. Hát ugye lehet, hogy ott is gondolnak, hogy megjelent, ahol nem biztos, hogy megjelent, de az biztos, hogy bizonyos helyeken tényleg megjelent, és azokat az egyház is mondjuk jóvá hagyta, megvizsgálta, és nagyon sok csoda történt ott, nem tudom, hogy Lourdesben vagy itt vagy ott, és tényleg nem hívő emberek is tanulmányoztak orvosi eseteket, és tanulni lettek annak, hogy igenis hát meggyógyultak olyan betegek, akik nem igen valószínűleg egy idegzeti megrendülés miatt egyszer csak meggyógyultak volna, hanem tényleg csak ugyan a Jóisten gyógyította meg őket. Nem gyógyul meg mindenki, aki oda megy, de talán az is, aki nem gyógyul meg, az is hát mondjuk beletörődőbb, alázatosabb szívvel jön vissza onnan, vagy bizakodó szívvel, hogy elfogadja a betegségét, vagy valami is jobb szívvel tér haza, mint amivel oda ment. Tehát valami módon ezeket a dolgokat látjuk Mária körül kibontakozni. És ugye egy ilyen egészséges és mély és őszinte, és ugyanakkor mégis hát nem szertelenségekbe vesző Mária tisztelet jellemez bennünket. Nem Máriával kapcsolatos, de a szentekkel kapcsolatos. Gyerekkoromban ugye volt egy barátom, fölöttem járt egy osztály, szóval közös baráti körbe tartoztunk, és ennek valami ügyvéd volt az apja, és akkor is még, hát én háború után nehéz időben, neki volt arra pénze, vagy egy öreg bejárónője volt, és ezzel a bejárónővel újra találkoztunk, akkor elmentünk hozzá, hát ugye beszélgettünk, vagy játszani, és mi is vele is beszélgettünk gyakran, és hogyha megkérdeztük tőle, hogy ő nem tudom, hát vallásos-e, vagy hívő embere, akkor azt mondta, hogy ő az Istenben nem hisz, de Szent Ferencben igen, vagy Szent Antalban igen, mert sokszor megsegítette. Hát ugye, egy kicsit furcsa volt, ez nem szerencsés, tehát nem volna jó, ha valaki azt mondaná, hogy számomra az Isten túl messze van, de Máriát szeretem. Hát nem lehet Máriát szeretni az Isten, helyesen szeretni az Isten nélkül. Mert Máriát az Isten áldása tette, mondjuk annyira szeretetreméltóvá, hogy szeressük. De az Istent jobban lehet szeretni akkor, hogyha Máriát is szeretjük, mert ő is szerette. És ez a hozzá hajló szeretetében az Istent is jobban megismerjük. Tehát valahogy mégis ilyesféleképpen van helye ennek a Mária tiszteletnek az életünkben. És tényleg lehet, hogy könnyebben találunk szavakat, vagy bizalmasabb szóval tudjuk megszólítani Máriát, mint hogy közvetlenül nem tudom a mennyei atyához fordulunk. De egyszerre is lehet, és a mennyei atyához is fordulunk az imádságunkat, és közben Máriát is, akit ott sejtünk a közelében most is, Máriát is köszönhetjük egy ilyen kedves szóval, és azt mondhatjuk, hogy mi is a te, nem tudom, hát gondodba is ajánljuk azt, akit szeretünk, vagy féltünk, vagy akit az Isten áldozott. Valahogy így alakul a Máriával való kapcsolatunk, az egyháznak a Máriával kapcsolatos hite, és hozzáfordulom ilyen imádságos gyakorlata. És ezért vettük bele, ugye már régen a kánonba is, a szentmisé kánonjába is, őt is azért említjük, akkor Jézusról beszélünk, és ezért van az, hogy a templomainkban megjelenik a képe, és így tovább. Nem tekintjük őt Isten asszonynak, vagy nem tudom én, nem gondoljuk, hogy pártus hercegnő volt, hanem hát a szegénységében, meg nem tudom, de a kegyelem, az Isten szeretetet tette különösen gazdagá, vagy különösen hát ilyen Istenre utaló személyé, vagy ugyanakkor két lábbal a földön élő asszonyá, akit pont ezért érezhetünk magunkhoz nagyon közel. Hát, nem tudom, gondolták, hogy én sokáig fogok beszélni, de most én körülbelül elmondtam, amit szerettem volna.
Ha valakinek kérdése van, akkor lehet meghallgatni?
Persze.
Akkor tessék, lehet kérdezni.
Igen, hát vannak azért nem csak Máriához kötött is zarándok helyek, de például a Szent Jakab zarándok helyek, vagy valami ilyenek vannak, de biztos, hogy gyakran van. És biztos, hogy nem annyira Jézus személyéhez kötődnek ezek. Hát talán pont ezért, mert a, ezekben a nagyon emberi gondokban, ugye az emberek tényleg mozgósítani akarnak, azon kívül, hogy magát az Úristen, vagy magát az Úr Jézus, ugye arra készesít, a csodát Jézus teszi, hogy az Isten hagyta végre, de valahogy azt gondoljuk, hogy nekünk könnyebb a szívünk, mert nagyon nyomatékosítunk adni az Istenhez forduló szavunkat, ha Máriát megszólítjuk és mozgósítjuk. És akkor az Isten pedig meg akarja dicsőíteni előttük Máriát, és tényleg olyan ekkor, akik hozzá fordulnak, a csodát tesz. Azért is, hogy Máriáról ne feledkezzünk el. A fiáról nem feledkezzünk el, de Máriáról esetleg elfeledkeznénk. Ha ilyen csodáknak az emléke nem élnek köztünk, de akkor ezek élnek, és azokhoz ilyen kisfiáról kapcsolnak. És aki elindul az már a útközben is, hát ezekkel a gondolatokkal foglalkozik. Ugye régen nem autóbusszal, de nem tudom, mivel mentek, hogy zötyögtek, éjszaka, meg minden, hanem tényleg galogó zarándokat mentek, vagy stb. És útközben is énekeltek, mint a manapsági sok helyet. És akkor ez egy hosszú egy tartó, ilyen együtt imádkozás volt, amiben Máriához fordultak az emberek. Ma is azért akkor, amikor egymásra is találunk, minden, ez egy kicsit olyan, hogy most annak az asszonynak a családi gondoskodása fog össze minket, aki Jézusnak gondoskodik. Nem hiszük, hogy ők az csodát, de azt hiszük, hogy Jézus is az ő kedvéért, vagy azért, hogy az ő, vagy az ő édesanyja is, hogy a mi tiszteletnek középpontjában ott maradja, és biztasson bennünket arra, hogy nem csak csodákat kérhetünk az Istentől, hanem magunk is közel jutunk lélekben hozzá, mint hogy Mária közel jutott. Hát ez mondom el, hogy az időtök a szóra.
Akkor megköszönjük, hogy nem köszönjük. Köszönjük.